Lukács evangéliuma, 6. rész, 46. vers. Miért mondjátok nekem, Uram, Uram, ha nem teszitek, amit mondok?
Hanem szeretnénk tanítványaitként téged követni és tenni, amit te mondasz nekünk. Kérlek, tedd élővé, tedd igazságá ezt a mai igeverset is, amit te mondtál, amiben erő van. Kérlek, Uram, hogy a te szent lelked legyen az, aki segít megértetni velünk ezt az igét, és aki ad nekünk a konkrétumokat, hogy ez mit jelent apró pénzre váltani ezt az igét is. Kérlek, Uram, hogy így segíts nekünk, nekem is, hogy tudjam hirdetni a te igédet, és mindannyiunknak, hogy tudjuk azt megérteni. Köszönjük, hogy szeretsz bennünket. Amen. Amen. Nem olyan rég leültem a Bibliámmal a kezembe, és keresgéltem, mert emlékeztem, hogy a Lukács 6-ban van egy igevers, ami nem hagyott nyugodni, és amikor keresgéltem, de előtte azt hadd mondjam, megint ide kívánkozik, amit nem is olyan rég már mondtam a testvéreknek, hogy a lehető legritkább esetben lehetséges egyetlen egy igeverset kiemelni legális módon a szöveg környezetéből, hiszen nagyon szorosan bele vannak ágyazva. Ma mégis ezt teszem, de mégsem kiragadom, hanem majd a szöveg környezetét is szeretném megemlíteni. Egyébként ez igaz a komplett történetre is. Hogy igen, a Szentlélek által ihletett írók, szentírók írták és szerkesztették, és használták a józan eszüket, miközben szerkesztették az ő művüket, és nem véletlen, hogy milyen történet előzi meg, és milyen történet követi azt a történetet, amit adott esetben megnézünk, de most be is zárom a zárójelet, és tehát miközben keresgéltem ezt az igeverset, a szakasz elején kezdtem, és nem szeretnék nagyon eltérni a fő témától, de egy jellemző dolgot hadd hozzak a testvérek elé. Ez pedig azt, hogy ezekben a versekben, amiben elhangzott ez a mai igevers is, különösen is sok jézusi gyógyításról olvashatunk. Meglepőnek tűnik talán az, hogy 34 konkrét gyógyítási történetet olvashatunk az evangéliumban. Ez egy nem túl nagy szám, amikor külön egyen-egyenként megismerkedhetünk azokkal az emberekkel, akikkel Jézus meggyógyított. Nyilván olyan versekről is olvasunk, hogy minden beteget meggyógyított, akik hozzámentek, vagy sok beteget meggyógyított, tehát nyilván ennél sokkal több volt, mint amit leírtak, de ezekben a versekben különösen is sokszor gyógyított. Ugye általában igaz volt a 3 évre, hogy tette ezt, de itt például szinte egymás után ilyen történet címekről olvashatunk, egyébként ezek messiási jelek voltak, az összes gyógyítás. Ilyenekről olvashatunk, hogy Jézus meggyógyít egy leprást, Jézus meggyógyít egy bénát, Jézus szombaton gyógyít, Jézus tanít és gyógyít, vagy a következő fejezetben, ez mind csak egyetlen egy fejezet volt, a következő fejezetben a kapernaumi százados szolgáját gyógyítja meg, majd pedig rögtön feltámasztja a Nain ifjút. A farizusok meg az írástudók meg csak kapkodják a fejüket, és miközben a többi emberben gyűlik az öröm, gyűlik a hála, a szeretet, a békesség, bennük gyűlik a méreg, gyűlik az epe, és gondolkodnak, hogy hogy kéne elhallgattatni ezt a nagyon kínos embert, aki hát sok fejtörést okoz nekünk. Ha csak a 6. részből, a 6. verstől olvasom, egy másik szombaton bement a zsinagógába és tanított. Volt ott egy ember, akinek a jobb kezes volt, tehát béna volt, száradt kezű. Az írástudók és a farizeusok figyelték Jézust, gyógyít-e szombaton, hogy így módon találjanak valamit, amivel vádolhatják őt. Ő azonban, ismerve gondolataikat, ezt mondta a sorvat kezű embernek, kelj fel és állj a középre. Az felkelt és odaállt. Jézus pedig így szólt hozzájuk, megkérdezem tőletek, szabad-e szombaton jót tenni, vagy rosszat tenni, életet menteni, vagy kioltani? És végignézve mindnyájukon egyen-egyenként, így szólt a beteghez, nyújtsd ki a kezedet. Ő kinyújtotta, és meggyógyult a keze. Azokat pedig esztelen indulat szállta meg, és arról beszéltek egymás között, hogy mit tegyenek Jézussal. Fontos, rettentően fontos szavak és mondatok, fél tagmondatok vannak ebben a történetben, egy-kettőre majd ki is szeretnék térni. Rögtön az első legyen az, hogy Jézus végignézett mindnyájukon. Mindig ezt teszi, amikor kinyitjuk az igét, vagy mindig ezt teszi, amikor itt vagyunk Isten házában, végignéz egyen-egyenként mindnyájukon. Nem csak néz, hanem lát is, és nem csak lát, hanem néz is. Nem les. Nem azt olvashatjuk, hogy les. Azt olvashatjuk, hogy lát. És figyel bennünket, az állarcokon is átlát, egészen a szívünk mélyig lelát, ettől nem kell, ettől nem kell félni, soha nem él vissza ezzel, lát bennünket, mindenről tud. Más az, nyilván más a farizusokra nézett Jézus, és más az, ahogy erre a sorvadkezűre nézett, mégsem személyválogatás ez. Mindkettejükre féltő és aggódó szeretettel nézett, de érezzük benne a különbséget. Ahogy az egyikre néz, és ahogy a másikra néz, érzünk benne különbséget. És ma az az egyik kérdés, hogy amikor néz bennünket, mert néz, akkor mi milyen szemekkel nézünk vissza az ő szelíd, ahogy szoktuk énekelni, az ő szelíd szemeibe. Ugye sokféle visszanézésről lehet olvasni. Ádám és az ő gyilkos fia lesütött szemekkel nézett Isten szemébe. Szégyelték magukat. Volt miért? Eszünkbe jutott Ézsaiás is, az ő elhívása, amikor ott van a templomban, és nem fiatal korában kap Istentől egy elhívást, és azt olvashatjuk, nagyon fontos szavak, azt olvashatjuk, hogy nem látott mást Istenből Ézsaiás, csak a palástja szegélye, botjának a csücskéjét. Tehát nagyon részletes a leírás is. Magyarán alig látott valamit a ruhája csücskéjéből. És Lőrik Levent egyik órán megkérdezte, hogy miért? Vajon miért lehet ez, hogy csak ennyit nézett? Vagy ennyit látott Istenből Ézsaiás? Hát azért, mert ha, amikor Isten jelenlétébe kerülünk, és ő is ott volt, akkor meglátja magát is az illető, meglátta a saját szívét, saját szívének állapotát, meglátta a saját gondolatait, és körülbelül eddig mert fölnézni Istenre. És ennyit láthatott belőle. De ott volt János is. János Jézus barátja volt, tehát hányszor a fejét ráhajtotta a keblére. Ott volt mindig mellette. Ő volt az ő ura, ő volt az ő megváltó, és mikor Pátmos szigetén meglátta Jézust, azért az valami döbbenet, amiről olvashatunk, nem azt mondta, hogy hello Jézus, hanem azt olvashatjuk, hogy mint egy halott leborultam a lába elé. Nem hanyatt esett és önkívületében rángatózott, mert semmi köze ez a Szentléleknek, hanem leborult elé épésszel, magánál volt, teljesen a magánál volt, átérezte a súlyát annak, amikor valaki Isten jelenlétébe kerül. Ilyen az, amikor mi is meglátjuk őt, meglátjuk magunkat is, és ilyen az, amikor a jelenlétében kerülünk, és el sem tudjuk képzelni azt, lehet, hogy gondolunk rá, hogy szoktok énekelni is, de el sem tudjuk képzelni azt, hogy milyen lesz, amikor majd a trón előtt, életünk legdöntőbb, legfontosabb pillanatában meglátjuk őt, beszélgetünk vele, és a beszélgetést követően vagy jobbra lépünk, vagy balra lépünk. És tudjuk, hogy nem mindegy. Tehát végignézett rajtuk, ránézett a bénára is, és Jézus kért tőle egy nagyon nehéz dolgot. Igazából úgy gondolkodtam, hogy ettől a sorvadkező embertől mindent kérhetett volna szinte, sok mindent meg tudott volna tenni, de ő azt kérte, amire emberileg lehetetlen. Tehát egyedül ezt nem tudta megtenni, hogy az ő beteg karját, kezét kinyújtsa, mégis ezt kérte tőle Jézus. Jézus sokszor szokott ilyet tenni, ugye a paráznától azt kérte, többet ne paráználkodj, a gyászoló síró asszonynak, anyának, aki éppen akkor ment a saját gyerekének temetésére, azt mondta, hogy ne sírj. Ne sírj úgy, mintha nem lenne reményed. És tudjuk, hogy mi a történetnek a folytatása. Tehát Jézus néha kér tőlünk ilyen kínos dolgokat, és ott néha egyenesen lehetetlennek látszó dolgokat is kér tőlünk. Azzal kiegyeznénk, csak rengeteg példát lehetne hozni, csak néhányat hadd hozzak, hogy milyen kínos és nehéz dolgokat szokott tőlünk néha Jézus kérni. Ha azt kérni, hogy szeressük az összes afrikai kisgyereket, ezzel kiegyeznénk. Úgy belemennénk, hogy persze miért ne olyan aranyosak, amikor híradóban látjuk őket. De amikor azt kéri, hogy XY szeresd, ne csak úgy általában az embereket, hanem elénk hoz valakit, hogy na őt szeresd, akkor ez néha lehetetlennek tűnik. Ha őszinték vagyunk, bevalljuk, hogy néha ez lehetetlennek tűnik. Nem csak kínos, szinte lehetetlen. És ilyenkor szokott az lenni, hogy inkább több mindenben elkezdünk engedelmeskedni, így vagyunk, hogy uram, inkább többet adakozok, kérdezd. Inkább több pénzt teszek a persébe, csak ne kérdezz tőlem. Inkább több bizonyságot teszek, inkább több szolgáltat vállalok, csak ilyet ne kérjél, de hát Jézus ezt kéri. És ilyenkor nem lehet kompenzálni más engedelmességekkel azt az egyet, amit ő kér. Nem lehet kompenzálni. Azt kell tenni, amit ő kér éppen. Megegyeznénk, ha arra kérne bennünket, hogy úgy általában legyünk békességesebbek. Ezzel egy ilyen kérdésével kiegyezünk. De amikor valami konkrétumot kér, hogy ebben és ebben a helyzetben legyél te, ahogy a hegyi beszédben olvashatunk, a békesség csinálója. Vagy ezzel a személlyel kapcsolatban, vagy ebben a helyzetben, ebben a konkrét helyzetben. Tehát amikor ilyen konkrétumot kér, az már sokszor nehezebb. Amikor ugye a békesség csinálója azt is jelenteti, hogy vagy mondjuk mediátorként beállunk egy olyan helyzetbe, ahol problémás kapcsolat van, vagy pedig úgy vagyunk a békesség csinálói, hogy tudunk bocsánatot kérni, vagy tudunk bocsánatot adni. Lehet, hogy éppen egy ilyen konkrétumra hív ma bennünket Isten. Beleegyeznénk abban, hogyha úgy nagy általánosságban arra kérne bennünket Isten, hogy legyenek csendességeink. Ebben úgy beleegyezünk, hogy jó, rendben. De amikor valami konkrétumot kér, ami mondjuk azt kérné, hogy gyermekem, napi 15 perccel adjál nekem többet a te érdekedben, hogy kicsit többet tudjunk együtt lenni. Na ez néha már lehetetlennek tűnik. Ezután a vígan megnézünk egy más forrás filmet, de Istennek nehéz mondjuk 15 percet többet adni. Ilyen konkrétumokkal vagyunk néha bajban, amikor Isten ilyenre kér bennünket. Vagy engedelmeskedünk neki, vagy nem. Még lehetne sorolni a konkrétumokat, nem szeretnék a Szentlélek helyett beszélni, hiszem azt, hogy ő súg nekünk ezen a percekben, és ad nekünk konkrétumokat és rávilági dolgokra. Ismerik a történetnek a folytatását, hogy a lehetetlen lehetségessé vált Istennel, hitt ez az ember, megpróbálta kinyújtani a karját, és meg is gyógyult. És hogy miért hoztam ezt a történetet, akkor kérném a következő diát. Igen, ezért az áró Lukácsi megjegyzésért a 11. versben, ez volt bennük, esztelen indulat szállta meg őket. És hát ezt tudjuk, hogy Jézus ezt tudta, ezt érezte, és hát ezt is hadd mondjam a testvéreknek, hogy nem csak tudta és érezte, hogy milyen indulat van bennük, de fájt is ez neki, fájt ez Jézus Krisztusnak. És ezt is nagyon a testvérek szívére szeretném helyezni, hogy Jézusnak tudunk fájdalmat is okozni, higgyük el, hogy tudunk napi szinten neki fájdalmat okozni, és tudunk neki napi szinten örömet is okozni, akár ez a mai napunkra is igaz. Tudunk neki, tehát ő nem közömbös a mi döntéseinkkel kapcsolatban, nem közömbös a mi érzelmi világunkkal kapcsolatban, életünkkel kapcsolatban, nem közömbös, reagálja ezeket Jézus. Vagy fáj neki, vagy pedig örül neki. Megnézem, hogy sikerül-e. Jó. Történt pedig azokban a napokban, hogy kiment a hegyre imádkozni, ez Jézus olvasható rögtön a következő versben, a 12. versben, és gondolkodjunk el ezen a versen. Ugye az egész éjszakát Jézus Istennel, Atyával való beszélgetésben virasztotta át, és gondolkodtam a farizeusokon meg az írástudókon is. Azért ők is Isten gyermekének tartották magukat, Isten követeinek tartották magukat, kisújukban volt, nálunk sokkal jobban ismerték a Tórát, meg az Ószövetséget, szinte minden a kisújukban volt. Nyilván este ők is tartották csendességet. Ők is beszélgettek Istennel. Biztos, hogy imádkoztak ezen az estén is. Tartottak csendességet. Vajon Isten hogyan fogadta az ő imádságaikat? Egyáltalán elgondolkodtak-e azon, hogy Isten hogyan fogadja az ő imádságukat? Héten nem valakivel beszélgettem, már nem emlékszem kivel, de pont ez jött elő, hogy esetleg vannak feltételei a Bibliában az ima meghallgatásnak. Hát hogy ne lennének? Ha annyi feltétele van, hogy ez mind elmondanám, néznénk egyet. Hogy, és nem én találnám ki, nem az a kis ujjamból szopnám, hanem a Bibliából olvasom a feltételeit az ima meghallgatásnak. Tehát gondoljunk bele, itt vannak ezek a farizeusok. Este csendességet tartottak, lehet, hogy még tekercset is olvastak, beszélgettek Istennel. Hogyan fogadta Isten ezt az imádságot? Hogy azon gondolkodtak előtte, hogy Isten fiát hogy kéne elhallgattatni, utána meg imádkoztak. És mit olvasunk? Jézus is imádkozott ugyanazon az estén, miközben ők is. Micsoda diszonancia. Hogyan fogadhatta Isten ezt a kétféle imádságot? Egyébként ilyet mi is átéletünk, és tegyük mérlegre, és gondoljuk végig az elmúlt hétnek az imádságait, amikor beszélgetünk Istennel. Milyenek voltak ezek a csendességeink? Voltak ennyire őszinték, mint amit itt a 12. versben olvashatunk? Voltak ennyire a mi csendességeink, a mi Istennel való beszélgetéseink, a mi imádságaink ennyire hitelesek, vagy egyszer-kétszer azért minket is elkapott egy-két esztelen indulat, esetleg az elmúlt napokban, vagy az elmúlt héten. De aztán utána beszélgetünk Istennel is, és lehet, hogy rendeztük. Voltak ennyire termékenyek vajon a csendességeink? Ne felejtjük el, hogy ezután, a történet után, hogy Jézus az egész éjszakát átvirasztott, vagy imádkozott, utána hívta el a 12 apostolt. Milyen termékeny ima alkalom volt ez neki, vagy csendesség. Sőt, utána beindult egy gyógyítási hullám is, azt olvashatjuk a 17. verstől. Azután lement velük, megállt egy síkhelyen, vele együtt tanítványainak nagy sokasága, és nagy néptömeg egész Júdából, Jeruzsálemből, a tenger mellékéről, Tírusból és Szidomból azért jöttek, hogy hallgassák őt, és meggyógyuljanak betegségeikből. Akiket tisztátalan lelkek gyötörtek, meggyógyultak, az egész sokasság igyekezett őt megérinteni, mert erő áradt ki belőle, és mindenkit meggyógyított. Itt egy mondat fogott meg engem különösen, ez pedig az, ami elég jellemző az egész 6. fejezetre, hogy azért mentek hozzá, hogy meggyógyuljanak, hát ez egy őszinte cselekedet. Hát mi is, ha betegek vagyunk, azért bekapjuk a gyógyszert, de azért imádkozunk is, és szeretnénk, hogy Isten meggyógyítson bennünket. Ez egy természetes dolog. De nem csak ezért mentek, hanem itt van a másik fontos megjegyzés is, azért is, hogy hallgassák őt. Kíváncsiak voltak rá, kíváncsiak voltak arra az üzenetre, amit ő hordozott. Mi is eljöttünk ide, ma is azért jöttünk ide, többek között, hogy hallgassuk őt. Lehet, hogy fog ma gyógyítani Jézus, nem tudom, nem szeretném a kezét megkötni. Nem változott semmit. Tud fizikálisan is gyógyítani, tud lelkileg is gyógyítani. De azért is ide jöttünk, hogy hallgassuk is őt, és figyeljünk az ő szavára. Ma is vagyunk így, akik szeretjük őt hallani, szeretjük őt hallgatni. Ma is vannak olyanok, akik szeretnék őt elhallgattatni, sokan vannak ma is ilyenek. Mert kellemetlen az, tudom, hogy kínos néha, amit ő mond. Ezt pontosan tudom. Újra hadd hozzam a János 6-ot, amikor Jézus nagyon kemény tanítás után van, és azért a tanítványai fülébe is súgják, hogy Mester, még egy ilyen tanítás, és még kevesebben leszünk, egyre kevesebben vagyunk, egyre kevesebben követnek téged, és Jézus nem esik kétségben, nem a számok embere volt, nem ijed meg, folytatja az ő tanítását. És miről olvashatunk a 27. versben? Nektek azonban, akik hallgattok engem, mai vallási pluralizmusban, amikor választhatunk, hogy kit hallgatunk, tömegesen internetet bekapcsoljuk, mindenféle dolgokat összehallgathatunk, ma inkább talán az engem szót húzná alá és nyomná meg Jézus, hogy ti, akik engem hallgattok, hisz annyi mindent összehallgatunk. És néha katyvasz van a fejünkbe, és mint a szivacsok mondta, és Spurgeon már ő az ő korában mondta, hogy olyanok vagytok, mint a szivacs, mindenfélét befogadtok, mérlegelni kell és szűrni kell, hogy mi az, ami Istentől van. És tudjuk nagyon jól, és itt érkezünk el a címünkhöz, meg a mai főüzenetünkhöz, hogy más, hogy egy dolog hallgatni és hallani őt, és egy teljesen más dolog hallgatni is rá. Ez két különböző dolog. Hogy csak hallgatjuk őt szerdánként, vasárnaponként, hétköznapon olvassuk az igét, vagy meg is hallgatjuk azt, amit ő mond, hallgatunk is rá, ami azt jelenti, hogy cselekedjük, és engedelmeskedünk neki, és itt jövünk a fő üzenetünkhöz, a mai témánkhoz. Miért mondjátok nekem, Uram, Uram, ha nem teszitek, amit mondok nektek? Többször volt már erről szó, hogy Jézus Krisztusnak is, nem beszélve Istenről, mennyiféle megszólítása van a Bibliában, és hadd mondjam így, hogy az egyik, amire a leginkább érzékeny, az az Úr, Uram megszólítás. Nagyon szereti, hogyha ez igaz, a szánkról, és hiteles, és nagyon szomorú, hogyha nem. Nézzük meg, hogy kik használhatják ezt a kifejezést, és hogy használhatjuk-e. Mit jelent ez a szó? Kezdjük ezzel. Van a héber nyelv az egy gyönyörű nyelv, egyik legszebb nyelv. Van benne egy kifejezés, egy négy betűs kifejezés, ezt egy mozaikról hozom az egyik zsinagógából. Ez az úgynevezett tetragrammaton, a szent négy betű a héberben, Istennek a neve, JHVH, aminek a tradicionális kiejtése Adonai, nem Jahvénak ejtik a zsidók, pláne nem Jehovának, ami egy teljes félreolvasás, inkább Adonai-nak ejtik ki ezt a szót. Tudjuk, hogy ezt a nevet, Istennek ezt a nevét, ez az Úr, ez azt jelenti, ezt a főpap egyetlen egy évben egyetlen egyszer ejthette ki, Jom Kippurkor az engesztelés napján, a szentek szentjében, és azért a biztonság kedvéért ő is úgy ejtette ki, hogy volt egy kötél a bokájára kötve, ha esetleg elront valamit az áldozatmutatás közben, és meghal, akkor ki tudják húzni onnan. Tehát egy évben egyetlen egyszer ejthették ki ezt a szent nevet. általában azt mondták, hogy Hashem, ami azt jelenti, hogy a név. És a kereszténység is ezt vette át, az Adonai szót, ennek a görög megfelelő, a Kyrios, ami szintén azt jelenti, hogy Úr. Ez csak is az örökkévaló, mindenható Istenre lehetett használni ezt a kifejezést, ezt a megszólítást, ezt a nevet. És néhány császár egyébként Augustusszal az élen próbálták a Kyrios nevet is fölvenni, és így szólították magukat egyedül fenséges imádandó Úr. És tudjuk azt, hogy hány keresztény testvérünk az életével fizetett azért, mert ők nem voltak hajlandóak halandóra ezt a kifejezést használni. Csak is az örökkévaló Adonai Isten merték így megszólítani ezzel az Úr, ezzel a szóval. Péter is jól ismerte zsidóként ezt a szót, tudta ennek a használatának a szabályait is ennek a szónak, hogy mikor mondhatja, és mikor nem, és egyáltalán használhatja ő ezt a szót. És miért mondom mindezt? Az ötödik fejezet ezzel kezdődik, hogy amikor az egyszer a sokaság hozzá tódult, és hallgatta az Isten igéjét, a Genezáret tó partján állt, mármint Jézus, és tanított. És tudjuk, hogy ott vesztegelt a parton két csónak, két halászhajó, ott voltak frusztrált, fáradt, mérgelődő halászok, mosták a hálóikat, bár semmit nem fogtak aznap éjjel, és ki voltak ábrándulva, fáradtak voltak. Tudjuk, hogy a hiábóló munka a legfárasztóbb, mikor csináljuk, és semmi eredménye nincs. Ezek a halászok is így voltak, egész éjjel dolgoztak, és hát nagyon, nagyon mérgesek voltak. Egyébként ez az első csoda, tehát a nagy halfogás történetében, ezt ne felejtjék el a testvérek, két csodáról olvashatunk. Az egyik az, hogy egész éjjel nem fogtak semmit. Egy kisgyerek is tudott volna, hogyha hálót kivett, éjszaka Genezaret tovább a halat fogni. Tehát Jézus közbeavatkozása volt az, hogy ezek a halászok egész éjjel nem fogtak semmit. Ez akkora csoda, mint nappal fogni halat a Genezaret tovább. Tehát ezzel kezdődött, ez volt az első csoda, semmit nem fogtak. Ők ezt nem csodaként élték meg, hanem nagyon mérgesek voltak. És megjelent ott Jézus, kért ott is egy lehetetlen dolgot. Azt kérte, amit, hát ilyet csak egy rabbi kérhet, aki nem ért a halászáshoz, hogy vessétek ki most a hálótokat nappal a mély vízben. Se kedvük nem volt ehhez a tanítványoknak, vagy a halászoknak. Se erejük nem volt. Tudták azt, hogy teljesen értelmetlen, de ugye pont korábban gyógyította meg Jézus Péternek az anyósát, tehát nem akarta valószínűleg Péter megbántani Jézust, hanem inkább engedelmeskedett neki. És azt mondta, hogy a te szavadra, egész éjjel nem fogtunk semmit, a te szavadra mégis kivettem a hálókat, és itt szoktak elkezdődni mindig a csodák, amikor Jézus szavára mégis, tehát hallgatunk rá, nem csak hallgatjuk őt, hallgatunk is rá. És azért Péterre jellemző módon, igen, mégis kivettem a hálókat, azért Péterre jellemző módon azért oda csípett Jézusnak, ez a mi fülünket annyira nem üti meg, de itt biztos, hogy Péter indulatában benne volt az, ebben a mester megszólításban nagyon ritkán használta ezt a megszólítást, itt azért utal rá, hogy te egy rabbi vagy, nem értesz a halászathoz, én vagyok a halász, én értek hozzá, de azért a te szavadra mégis kivettem a hálót, és megtörtént a csoda, és Péter itt használja egyedül azt a szót, amit addig soha nem mert a szájára venni Jézussal kapcsolatban. Itt meri az Adonai, illetve a Kyrios kifejezést használni Jézus Krisztusra. Leborul előtte, csak Isten előtt lehetett leborulni egy zsidónak. És így szólítja meg Jézus Krisztust, mint én Uram és én Istenem, mint ahogy később Tamás. És ma vizsgáljuk meg az életünkben, hogy ki ő számunkra. Egy mester, akit jó hallgatni, mert jókat mond, szép a hegyi beszéd, mint hogyha az egy ilyen egy etikai kódex lenne. Hát nem az, az azért van, hogy megnézzük, hogy ha ezeket teszem, akkor vagyok tanítvány. Ha nem teszem, nem vagyok tanítvány. Tehát ez egy ilyen hőmérő. Vagy ki jön nekünk? Egy kapaszkodó mencsvár a szükség idején, vagy tényleg el tudjuk azt mondani, amit Tamás, hogy én Uram és én Istenem. Egyébként pont az előzőekben tanított Jézus arról, hogy úgyis azt mondjuk, ami a szívünkön van. Ha tele van a szívünk Jézussal, vagy ha úgy is mondhatnám, hogy Jézussal van tele a szívünk, akkor ezt mondjuk. Ha nem vele van tele a szívünk, akkor nem róla beszélünk. Ez ennyire egyszerű. Rettentő sok előadást hallok mostanában a Facebook keresztény használatáról, a felét végig feszengem, mert annyi mellé beszélést hallok, hogy őrület. Nem tudok más szebb szót mondani erre. Hogy keresztények micsoda dolgokat osztanak meg a Facebookon az ember esze megáll. És tényleg nekem senki nem mondja azt, hogy nem azt szólja a szánk, amivel tele van a szívünk. Ez egy, itt meglátszódik az értékrendünk, meglátszódik, hogy ki az Úr a szívünkben. Ha Jézus az Úr a szívünkben, akkor mindenen ő az Úr. A beszédünkön is ő az Úr, szavainkon is ő az Úr, amit mondunk azon is, ahogy mondjuk azon is, ő az Úr. Ha tele van, vele van tele a szívünk, azt mondjuk. Ha nem vele van tele a szívünk, akkor mást mondunk. De valamit úgy is mondunk, és valamit úgy is kommunikálunk. Nagyon fontos Jézusnak ez a kérdése, hogy miért mondjátok nekem azt, hogy Uram, Uram, ha nem vagyok Úr az életetekben? Ezen gondolkozunk el ma közösen. Én is ezt teszem, és tegyük ezt mindannyian. Hogy kicsoda ő, ami számunkra. Hogy ne csupán Uram, Uramozók legyünk, mert ők rossz helyen fognak állni. Nem lesznek elismertek, és nem lesznek ismertek. Legyen életünkben igaz az Úr megszólítás, ezt nem hibátlan emberek használhatják, nem tökéletes emberek használhatják, nem csak egy évben egyszer használhatjuk. Egyikünk se használhatná, ha arról van szó, hogy hibátlan emberek használhatják. De arról szó van, hogy engedelmességben élők használhatják, és engedelmeskedni akarók életnek ezzel. Legyünk ilyenek mindannyian. Csöndesedjünk el, tegyük mérlegre a mi életünkkel, gondolkozzunk el akár egy kis történeten is, ami egy lübecki, talán református vagy katolikus templom előtt lévő téren van egy Jézus szobor, és azon van ez a felirat, amit hoztam befejezésképpen a testvéreknek, ez a lübecki Krisztus szobor, gondolkozunk el ezeknek a szavaknak is az értelmén, és miközben ezt tesszük, Varga József testvért kérném, hogy vezess bennünket imádságban, hajtsuk meg a fejünket Urunk előtt, és imádkozzunk.